Az első adatok alapján sikeres az árrésstopp intézkedés, erről számolt be hét elején a nemzetgazdasági miniszter. Az árrés bevezetésének első napján, vagyis március 17-én este tette közzé az első adatokat az online árfigyelő az érintett termékek árának alakulásáról. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, az intézkedés sikeres volt, és meghaladta előzetes várakozásaikat. Nagy Mártont hallják.
Az online árfigyelő rendszerben 1000 terméknek az árára hat ki az árrésstopp. Ennek az 1000 terméknek az átlagos árcsökkenése 16%, ami a kormány várakozásait meghaladja, nagyobb árcsökkenés van, hiszen én azt mondtam, hogy 10%-os árcsökkenést várunk, 16%-os árcsökkenés van, és itt nincs vége, mert még vannak átárazások.
A nemzetgazdasági miniszter közölte, az 1000 termékből 760-nál tapasztaltak árcsökkenést. Volt olyan termék, amelynél árnövekedés volt, ezek a termékek viszont múlt héten még akciósak voltak. Nagy Márton arra is kitért, hogy melyek azok a termékek, amelyeknél a legnagyobb volt az árcsökkenés.
A legnagyobb árcsökkenés 50% fölötti árcsökkenésekről beszélhetek. A joghurtokat érintette, a tejfölt érintette, egyes tejeket, főleg a laktózmentes tejeket, illetve a túrót érintette, és a zsiradékokat.
A miniszter kiemelte, a beszállítókkal is egyeztetni fognak, hogy önként ne emeljék áraikat, ha mégis árat emelnek, akkor velük szemben is intézkednek. Úgy fogalmazott, semmilyen eszköz nincs kizárva az élelmiszerinfláció elleni harcban. Arra reagálva, hogy több kiskereskedelmi lánc mennyiségi korlátozást vezetett be, vagyis napi limitet az érintett termékkörökben, Nagy Márton kifejtette, ez a boltok saját döntése, más kereskedők irányába, a fogyasztókat azonban egy ilyen intézkedés nem érinti.
Az első és a legfontosabb dolog, hogy ellátási zavar nem lehet, tehát mindenki nyugodtan vásároljon, mindenki számára elérhető lesz ez a termék. Attól sem kell félni, hogy holnap ennek a terméknek magasabb lesz az ára, tehát a fogyasztókat olyan irányba szeretném orientálni, hogy nem kell megrohanni a boltokat.
A tárca vezető kérdésre válaszolva elmondta, a banki szolgáltatások indokolatlan díjemeléseivel is foglalkozni fognak, és készen állnak arra, hogy ezen a területen is beavatkozzanak.
Ma az a probléma, hogy a folyószámla vezetési díj, csak hogy egyet kivegyek ebből, az 30%-os növekedés mutat év per év alapon. Tehát ha valaki megnézi az, akár az infláción belül is a pénzügyi szolgáltatások indexét, az nagyjából olyan 13%-os év per év, ezenből a folyószámla vezetési díj 30%-a. Teljesen megalapozatlan.
Nagy Márton hangsúlyozta, a bankszektor után a telekommunikációs cégek lehetnek a következők, ahol szintén indokolt az éves inflációt többségében jóval meghaladó áremelések felülvizsgálata. Kérdésre válaszolva a miniszter azt is közölte, amennyiben az árrés a vidéki kisboltokban nagyobb veszteséget okoz, ugye a COVID idején már bevált kisbolt támogatási programot fogja alkalmazni a kormány. A januári és a februári kellemetlen meglepetés után felfelé módosították idei inflációs várakozásokat az Erste Bank elemzői. Így arra számítanak, hogy idén 5,5% lehet a fogyasztói árindex, jövőre pedig 3,8% körül alakulhat. A gazdaság növekedése idén a tavalyi 0,5% után 2% lehet az Erste elemzői szerint, mondta a pénzintézet vezető makrogazdasági elemzője. Nyeste Orsolyával beszélgettem.
2%-os növekedési előrejelzésünk van az idei évre, ezen már egy jó ideje nem változtattunk. A negyedik negyedéves kép a tavalyi év kapcsán beleillik most ebbe az előrejelzésbe. A növekedésnek a hajtóereje alapvetően a lakossági fogyasztás lehet, illetve bízunk abban, hogy a beruházások az elmúlt év jelentős visszaesése után már kisebb mértékben pozitívan tudnak hozzájárulni a gazdasági növekedéshez.
Az inflációs várakozásokat ugyanakkor fölfelé módosították, most mivel számolnak, hogyan alakulhat idén a fogyasztói árindex?
A január-februári kellemetlen meglepetést hozó adatok után valóban emelni kellett az inflációs előrejelzésünket. Éves átlagban 5,5%-os inflációra számítunk 2025-ben.
Mi okozhatta ezt a negatív meglepetést, ezt az említett negatív meglepetést az év első két hónapjában, tehát januárban és februárban? Ugye az élelmiszerárak a vártnál nagyobb mértékben emelkedtek, de még mi járult hozzá a vártnál nagyobb inflációs adathoz?
Ebben szerepet kaphattak az emelkedő, a javuló, helyreálló kereslettel kapcsolatos pozitív várakozások, illetve az inflációs várakozásoknak a kontrollálatlansága a piaci szolgáltatók köreiben.
A sajtóbeszélgetésen is elhangzott az, hogy az felfelé mutató kockázatként jelenik meg az infláció várható alakulásában, hogy árrésstoppot vezetett be a kormány március 17-től 30 alapvető élelmiszertermék kategóriában, ugye a korábbi árstopp tapasztalatai alapján. Hogyan lehet ezzel kalkulálni?
Nagyon nehéz ezt egyelőre látni, hogy milyen hatással lesz az inflációra a most bejelentett intézkedés, tehát a 30 alapvető élelmiszerre vonatkozó árrésstopp. Márciusban nem valószínű, hogy ennek látjuk a hatásait. Áprilisban hozhat egy meglepetést, kedvező meglepetést az inflációs adatokban, tehát nem tartjuk kizártnak, hogy áprilisban az inflációs index hó per hó alapon az élelmiszerek esetében akár csökkenhet is. Ugye itt mindig a nagy kérdés az, hogy ez a hatás mennyire tud tartós lenni. A másik kérdés pedig az, hogy egy ilyen adminisztratív jellegű, szabályozói jellegű intézkedés mennyire készteti arra a szektorban dolgozó piaci szereplőket, hogy máshová, más termékek áraira áthárítsák az itt elszenvedett veszteségeiket, és ugye ebben az esetben más termékek magasabb inflációján keresztül megjelenhet ennek az árrésstoppnak a negatív inflációs hatása, a kellemetlen inflációs meglepetés, és hát a múltbeli tapasztalatok alapján ez előfordulhat a mostani intézkedés esetében is.
A forint árfolyamának alakulásában, illetve a monetáris politikában milyen várakozásai vannak az Erste Bank elemzőinek?
A monetáris politika feltehetően fenntartja a mostani szigorú álláspontját, a monetáris politika vitelét, a kamatot alakítását illetően. Az inflációs kockázatok emelkedése miatt az elkövetkező hónapokban biztos, hogy nem lesz tér kamatcsökkentésekre. Később újraindíthatja a kamatcsökkentési ciklust a monetáris tanács, de ennek mindenképpen fontos feltétele lenne az árfolyamnak egy viszonylag erős szinten történő stabilizáció, kockázati környezetben bekövetkező tartós javulás, illetve az inflációs kilátások középtávú javulása.
De hogyha mondjuk konkrétan a forint árfolyamára előrejelzést adnak, akkor milyen számot adnak?
A forint árfolyama sokat erősödött az idei évben, nagyrészt korrigálta a tavalyi év negyedik negyedévében elszenvedett gyengülését, úgy ahogy a tavalyi év végi forint gyengülés, úgy a mostani forint erősödés is jó részt a geopolitikai okoknak volt köszönhető. De most látjuk, hogy a orosz-ukrán békekötés reménye nyomán erősödött a kockázatvállalási kedve a feltörekvő piacokon. Ez a forint árfolyamának az erősödéséhez nagy mértékben hozzájárult, viszont úgy gondoljuk, hogy a további erősödésre korlátozott a tér, és az év második felében a növekedési kockázatok, az inflációs kockázatok inkább a forint gyengülését, lassú leértékelődését indukálják, és úgy gondoljuk, hogy az év második felében ismét 410 felé emelkedhet az árfolyama.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. A kormány azt tervezi, hogy az ország valamennyi településére legalább egy bankjegy kiadó automatát telepít a közeljövőben. A megvalósításról a nemzetgazdasági miniszternek kell kidolgoznia a részleteket április 30-áig. A kormány határozat már megjelent, de több kérdés még nyitott. Így például az sem tisztázott, hogy függ-e a település méretétől az, hogy lesz-e ott ATM, hívta fel a figyelmet a bank360.hu kommunikációs vezetője. Tóth Leventét kérdeztem.
A kormányhatározat nem húz lakosságszámhatár, tehát egyértelműen az szerepel benne, hogy minden településen legyen ATM, ami azért egy nagyon ambiciózus terv, hiszen ebbe akkor olyan települések is benne lennének, amelyeknek nagyon kevés a lakosa, akár pár száz. Ilyen helyre ATM-et telepíteni rentábilisan lehetetlen, hiszen nyilván néhány vagy néhány tucat tranzakció lehet egy hónapban. Nem lennék azért meglepve, hogyha ezt valamilyen módon a részletekben húznának egy határt, ami azért az egész pici településekre ezt nem tenni kötelezővé. És természetesen az is kérdés, hogy ki állja ennek a költségét. Az állam dönthet úgy, hogy mérethatártól függetlenül a legkisebb településen is legyen ATM, de akkor vajon azt mondja a bankoknak, hogy az ilyen veszteségesen működő ATM-eknek az üzemeltetéséhez hozzájárul, vagy nem, ezt úgy tekinti, mint egy alapszolgáltatás, amit a bankoknak így is úgy is biztosítaniuk kell, és ha veszteségük van, akkor az egyéb bevételeikből ezt állják. Tehát itt ez is egy nagy kérdés, a másik pedig az, hogy itt nem egy darab hálózatról van szó, hiszen a bankok külön-külön fenntartanak ATM-eket. 2023-ban az MNB hozott egy olyan döntést, jogszabályt, amiben kötelezte a bankokat a bankkártya számuktól függően meghatározott mennyiségű és eloszlású bankautomata üzemeltetésére. Ennek hatására följebb is ment az automata szám, lényegében a COVID előtti szintre, de ez azért messze nem a minden településen legyen automata. Tehát itt nyilvánvaló az is kérdés, hogy akkor ezeken a kis településeken ki is üzemeltessen. Tehát melyik banknak is lesz a kötelezettsége üzemeltetni, vagy valamilyen módon ezeket az automatákat szétszórják a bankok között kötelezettségként. Tehát ez is egy kérdése lesz majd ennek a szabályozásnak. Kétségtelen, hogy azért lennének itt olcsó megoldások, hiszen egy bank automata önmagában is drága, annak az üzemeltetése szintén az. Még egyelőre nem sikerült például előrelépni a bolti készpénzfelvételbe, ami azért sok kis településen lehetne egy alternatíva, de hiába van erre jogszabály, ami 40 000 forint per hóig ingyenessé teszi a bolti készpénzfelvételt, valójában elenyésző számú magyar bolt akarta és tudta ezt megoldani. Az egy új plusz lehetőség a készpénzfelvételben, hogy januártól már a postákon is lehetőség van arra, hogy havi 150 000 forintig maximum kétszer ingyenesen vehessen valaki fel, tehát lényegében a postát úgy tudja használni, mint az ATM-et. De nyilvánvaló, van egy óriási településkör, több ezres településkör, ahol nincs jelenleg ATM, és ezt kellene megoldani valahogy.
Azt tudjuk, hogy jelenleg hány ATM működik Magyarországon, és a kormányrendelet megfogalmaz-e valamilyen célszámot, hogy hányat szeretne, hogyha működne?
Amikor volt 2023-ban ez a MNB rendelet, és ennek hatására telepítettek plusz ATM-eket, az akkori számok szerint 4200 körül, de mindenképpen 4000 fölötti számú ATM lett Magyarországon. Az MNB elvárás az nem változott. Ehhez képest mindenképpen több ezer automatára lenne szükség.
Egyelőre tehát nem tudni azt sem, hogy kinek a feladata lenne kiviselni a költségeit az ATM-ek telepítésének, illetve azt sem tudjuk, hogy ha veszteségesen működnek, akkor a veszteséget kinek kell kigazdálkodni?
Az, hogy kinek a feladata, az a legvilágosabb, mert abban az értelemben, hogy nyilván ezt olyanok tudják megtetni, olyan cégek, olyan bankok, olyan pénzügyi szolgáltatók, amelyek ilyen automata hálózatokat működtetnek, tehát nem fog létrejönni egy állami automata hálózat üzemeltetőt. A kérdés az, hogy ebbe a veszteséges helyeken valamilyen módon valahogyan beszáll-e az állam üzemeltetésbe, létrehozásba, vagy nem. Azt mondja, hogy ez egy szabály, pénzügyi alapinfrastruktúra része, ezt a bankoknak valamilyen keretek között biztosítaniuk kell, és ez az ő költség.
Tóth Leventét, a bank360.hu kommunikációs vezetőjét hallották. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének két éve elfogadott új stratégiája kiemelt szerepet szán a vállalkozások támogatására és a cégek szolgáltatásainak fejlesztésére, valamint az induló cégek segítésére. Ezeket a célokat segíti az a megállapodás is, amelyet nemrég kötött a BOSZ és a Nemzetgazdasági Minisztérium. A részletekről Eppel Jánost, a BOSZ elnökét kérdeztem.
Ezeknek a megállapodásoknak már hagyománya van, tehát nem egy szokatlan dolog. Hagyományok között megemlíteném a Széchenyi kártya megállapodást 22 évvel ezelőtt, de most a helyi értékét ennek a megállapodásnak az adja, hogy 5 válság sújtotta év után szükség lenne, és bízunk benne, hogy 2025 a gazdasági növekedés fellendülés éve lesz, és azt gondoljuk, hogy ez akkor valósulhat meg, nyilván a külső körülmények mellett, hogyha a gazdasági szereplők magukból a maximumot hozzák ki, és a gazdaságot működtető, segítő szervezetek a legmagasabb szinti összefogással állnak a gazdaság a vállalkozások segítségére. Ebben természetesen a Nemzetgazdasági Minisztérium meghatározó szerepet játszik, ebben a VOSZ, mint az első számú önkéntes társadalmi szervezet a vállalkozók képviseletében meghatározó szerepet játszik. Az együttműködés az természetes, de azzal, hogy egy ilyen stratégiai megállapodással ezt magasabb szintre emeljük, az elköteleződést, az információ áramlást és a szoros együttműködést, mert ebben a kihívásokkal teli években különösen nagy jelentősége van az összefogásnak.
A legtöbb elemző azt mondja, hogy egyelőre még a fogyasztói és az üzleti bizalmi indexek is alacsonyan vannak. Fognak-e tudni ezen változtatni? Hogy látja, oldódik-e ez a bizalmi?
Ennyire nem lennék kategorikus. Egyszerre vannak olyan tényezők jelen, amelyek a gazdasági növekedést fékezhetik, ugyanakkor vannak olyan tényezők, amelyek a gazdasági növekedést serkenthetik. Az utóbbiból mondanék, már alapvetően azt gondolom, a vállalkozónak és nekünk is optimistának kell lenni. Készülni kell arra, hogyha a gazdasági növekedés beindul, illetve magunk is tennünk kell érte. A növekedést támogató tényezők lehetnek. Egyrészt a nagy külföldi beruházások termőre fordulása. Ez a következő 1-2 évben 0,6-0,8%-os gazdasági növekedést okozhat önmagában. A másik ilyen a fogyasztás elindulása. A fogyasztás elindulásában van egy 10%-nyi tartalék, ez kint van a lakosságnál, de ahogy ön is jelezte, ez most egy kicsit hangulati, bizalmi kérdés, de ez mindenképpen ott van. Ugyanez van, ha a fogyasztás elindul, akkor elindulnak a beruházások is. Hát ez a három tényező, ez itt van, ez nagy valószínűséggel beindul, és ha beindul, akkor serkenti a gazdaság növekedését. Van még olyan tényező, amire semmi befolyásunk nincs, de ugyanakkor pozitív lélektani hatással lehet, ez a háború megszűnése, ez biztos, hogy egy egész Európában, de Magyarországon is olyan lélektani pozitív változást okozhat, amitől elindul a fogyasztás, elindul a beruházás, és a Demján Sándor KKV támogató rendszer egy 21 pontjával, és ami még bővülni fog, és a rendelkezés álló forrásokkal erre tud ráerősíteni. Önmagában nem oldja meg, de ha a hangulat megfordul, elindul, illetve ha ezek az eszközök elkezdik működtetni a gazdaságot, akkor beindul egy növekedés, tehát ezek egymást erősítő, segítő, pozitív folyamatok.
Eppel Jánost, a VOSZ elnökét hallották. Idén 7. alkalommal adták át a Richter Anna díjakat. A zsűri több mint 100 pályamunkából választotta ki 5 kategóriában a legkiválóbbakat, mondta a Richter Gedeon gyógyszergyár PR és kormányzati kapcsolatokért felelős vezetője. Beke Zsuzsát kérdeztem.
Nagyon színvonalas pályamunkák érkeztek be, és a zsűrinek tulajdonképpen minden évben nehézséget okoz, hogy kiválassza azokat a pályaműveket, amelyek végül is Richter Anna díjat kapnak, abból a számtalan beérkező színvonalas pályamunkából, amit kapunk. Ugye 5 kategóriában orvos, egészségügyi dolgozó, pedagógus, gyógyszerész, kutató és junior kategóriában osztunk díjak, illetve van egy közönség díjunk is. A pedagógus kategóriának a zsűri díját a Dolgunk van a Földdel projekt nyerte. Ez egy Pilis Csabai Almáskert csapat, melynek célja az, hogy a gyerekeknek megtanítsa a farmalapú nevelést, aminek nagyon komoly gyógyító hatása van. Ez egy nagyon innovatív pedagógiai módszer, amely Nyugat-Európában már nagyon sok helyen elterjedt, és kétkezi tevékenységeket is integrál a mindennapi életgyakorlatban. Az orvos kategória győztese a Sosem vagy Egyedül projekt. Ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy kisfilmeket készítenek, ahol a betegek megnyílnak a saját problémájukkal, betegségükkel kapcsolatban, és kevésbé érzik magukat egyedül. Tehát ez tulajdonképpen egyfajta közösségépítés daganatos betegség vonatkozásában, függőségekben, mentális problémák vagy mozgáskorlátozottság esetében. Az egészségügyi dolgozó kategóriának a győztese a Veszprémi Petőfi Színháznak a csapata. Ők egy érzékenyítő színház előadást terveztek, amelynek a legfőbb üzenete a közösségvállalás. A gyógyszerész kategória pedig egy nagyon, nagyon is létező és releváns problémára próbál megoldást adni, ez pedig a fájdalomcsillapító túlhasználat, ami ma Magyarországon egy létező, egyre inkább erősödő probléma. Ez a csapat arra próbál megoldást adni, hogy hogyan lehet edukációval egy roadshow keretében középiskolásoknak eljutatni a megfelelő gyógyszerhasználattal kapcsolatos információkat, a megelőzésnek a fontosságát. A junior kategória győztese a Hallgass Meg projekt, amely egyetemistákból és középiskolásokból álló csapat. Ők tréningek formájában tanítják az iskolai közösségeket egy diákmentor hálózatnak a kiépítésével, a felelős kommunikációra, az alternatív konfliktus kezelésre, a mediációra. És a közönség díjas pedig a Toldi Lányok című film és a hozzá kapcsolódó módszertan alkotói csapata lett. A csapat felhívja a figyelmet a szegregálódó falvak, a mély szegénységben élő falvak és a társadalmi egyenlőtlenségeknek a problémájára, és egyben próbálnak rávilágítani az itt élő nőknek a mindennapi küzdelmeire és kihívásra. Ez tulajdonképpen középiskolákba, iskolákba eljutva próbálja a diákokat érzékenyíteni a mély szegénység okaival, annak következményeivel, az empátiát erősíteni ezzel kapcsolatban. Ők az idei nyerteseink, és hát azt gondolom, hogy mindegyik nagyon méltán kapta meg a Richter Anna díjat.
Ezeket a díjazottakat hány pályamunkából választotta ki a Richter?
Több mint 100, tehát nagyon nagy számú pályamunka érkezett be minden kategóriába.
Mivel jár maga a díj az elismerésen kívül?
Gyakorlatilag nyertesenként kapnak a projektímek 4 millió forint támogatást a Richtertől, és ezen kívül pedig, amennyiben szükségük van rá és igénylik, akkor a Richter egyfajta projektmenedzsmentet is ad, tehát amennyiben mi tudunk utána segíteni a projekteknek a létrejöttében, a mi tudásunkkal, kapcsolati rendszerünk kell, esetleg egy létező know-how-val, akkor ez is rendelkezésre áll. Eddig a 2019-ben alapított díjunknak köszönhetően 32 ilyen projekt tudott megvalósulni.
Beke Zsuzsát, a Richter PR és kormányzati kapcsolatokért felelős vezetőjét hallották.